Lapozzatok a zsidók 8-hoz. Folytatjuk az utazást a zsidókhoz írt levélben. Mennyi atyán, kérlek, hogy áldj meg minket, Uram, ahogy az igédben vagyunk, és kérjük, tedd a mi szívünket befogadóvá, Uram. Segíts, hogy mi is partnerek legyünk ebben, Uram, hogy amit te szólsz ma hozzánk, azt meghalljuk, Uram. Azt mondja az igét, hogy az igazság szabaddá tesz, Uram, és mi szeretnénk szabad emberként járni ebben a világban. Szabadon a bűntől, Uram, a rossz szokásainktól, az ilyen beidegződésektől, amit csak hozunk magunkkal, a régi emberrel, Uram, amit a világ tanít nekünk. Mi szeretnénk tőled tanulni, hozzád közeledni. Uram, erősítsd a mi hitünket, Uram, és azt is kérjük, hogy töltsd be a lelkeddel. Legyen ez az idő teljesen a tiéd. Ámen. No, zsidók 8. Ez a rész egy összefoglalással kezdődik, tehát hogyha valaki nem volt itt a zsidók első hét fejezetén, most megkapja egy mondatban. Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a fenséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyben. Ez az összefoglalás. Kíváncsi vagy a részletekre, olvasd el az első hét fejezetet. Itt a szerző nekünk kiemeli az elhangzottakból a legfontosabbat. Így hangzik. A legfontosabb az, olyan főpapunk van, aki a fenséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Ugye erről beszéltünk múlt héten, hogy Jézus a mi főpapunk, Melkisédek rendje szerint, aki fölment az atya mellé, leült az atya jobbján, és közben jár értünk. Nem izzad, nem vitatkozik, nem győzködi az atyát, hogy Tamásnak már kéne bocsájtani, hanem ül az atya mellett, és az ő sebei a közbenjárás. Elvégezte a munkát. A kereszten elkészült a megváltás. Elvégeztetett. Ez egy jó hír, nem? Mit jelent ez számunkra? Azt mondja a zsidók 4, hogy közösségünk lehet az atyával. Bemehetünk az ő kegyelmének a tróntermébe, bármikor a szükségünk idején. Ez is egy jó hír. A kereszten elvégzett munka elég volt nekünk. Csendes időztél ma reggel? Nem kell válaszolni, csak úgy gondolját a fejedben. Imával kezdted ezt a mai reggel? Vagy még csak 10 óra van, 10:30, de már úgy gondolt, hogy már elszúrtam ezt a napot. Fú, el se hiszed, Tamás, mit tettem. Ettől függetlenül ma közössége lehet az atyával. Mert nem ezektől a dolgoktól függ. Oh, Tamás, én már 2 hete nem csendes időztem. Nem ettől a dologtól függ. Lehet, hogy nem imádkoztál az elmúlt 10 évben. Nem ettől függ. Azt mondja az ige, hogy bemehetünk ezért az ő kegyelmének tróntermébe a szükségünk idején. Ha szükségben vagy, ma bemehetsz. Nem kell bemutatnod a belépésre szóló kártyát, hogy itt a csendes időm listája. Krisztusé vagy? Akkor bemehetsz. És szeretném, hogy be is menj. De ha ez, Tamás, ez nem kell, akkor miért csináljam? Ha nem kell imádkozni, ha nem kell dicsőíteni, ha nem kell gyülibe járni, ha nem kell csendes időzni, ha nem kell, akkor minek csináljam? Hát azért, mert lehet. És azért, mert meggazdagít minket. És azért, mert áldást jelent. Azért, mert hasznos nekünk. És azért, mert ez az út, amin megtapasztaljuk a bővölködő életet Krisztussal. Ezért lehet, és nem kell. Nagy különbség. A zsidó 4.16 ugye azt mondja, hogy ha szükségben vagyunk, mehetünk. Egy feltétel van, a szükség. Ez meg általában adott. Ha Krisztusban vagy, mehetsz. Menjél, és lépj be az ő jelenlétébe. Ez volt Jézus papi szolgálatának az eredménye számunkra. Erről beszélgettünk múltkor. Erről a váltságról, erről a közbenjárásról. No, olvassuk tovább. Szeretnénk a 8. fejezetet ma átvenni. Annak a szentélynek, az igaz sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendeltek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha tehát a földön volna, még csak pap sem lehetne. Mert már vannak olyanok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Az a helyzet, ugye erről is beszéltünk már, hogy Jézus a földön még csak pap sem lehetett volna. Ugye, mert a földi papok csak lévi törzséből lehetnek. Csak léviták lehetnek. Áron leszármazottai lehetnek csak főpapok. De Jézus nem Lévi törzséből származik, nem Áron leszármazottja, ő Júda törzséből származik. Ő még csak pap se lehetett volna. Más kérdés, hogy ez a munka amúgy is be volt töltve. Nem volt tábla Jeruzsálemben a templom ajtaján, hogy főpapot keressünk magas fizetéssel. Mindig be volt töltve ez a poszt. Jézus nem is akarta ezt a posztot betölteni. Ő egy másik rend szerint lett főpap. Ő Melkisédek rendje szerint lett főpap. És ezt mondja róla az ige, így folytatódik, 5. vers. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt, vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen mutattam neked. Elkészült egy sátor, egy olyan hely, ami a találkozásra szolgált Isten és ember között, és ezt Isten parancsolta Mózesnek, hogy ezt a sátort készítsd el. De nem akárhogyan, hanem amikor Mózes fönn volt a hegyen, a Sínai hegyen, ott Isten megmutatta neki a modellt. Na erről kell másolatot készítened. És utána azt parancsolja neki, hogy vigyázz Mózes, hogy mindent pontosan úgy készíts el, ahogy én mondom neked. Minden pontosan olyan legyen. Miért volt ez fontos? Azért, mert ez volt a mintája a mennyeinek. Ez annak képmására készült. Hogyha szereted az autókat, akkor biztos hallottad ezt a kifejezést, ezt a replika szót, amikor van egy nagyon híres autómárka, általában sportautók, arról lelkes, pénztelen amatőrök szeretnek másolatot készíteni, replikát, ami úgy néz ki, mintha, de nem az. Amikor odamész és így megkocogtatod a bádoglemezt, akkor már tudod, hogy hát ez nem is az eredeti. Látszik, hát ez hasonlít, de nem olyan. És azt mondja itt az ige a földi sátorról, hogy ugyan ez volt az a hely, ahol Isten találkozott a néppel, a pusztában, együtt vándorolt velük, de ez csak egy másolata a mennyei sátornak. Csak az árnyéka. Ez nem az eredeti. Viszont nagyon fontos volt, hogy a földi sátor a mennyei sátor mintájára készüljön el. Amikor föl leszünk a mennyben, és látjuk majd a mennyei helyen, azt mondjuk, hogy ha, ezt én ismerem. Ilyet már láttam, ehhez hasonlót. Na ez az eredeti. Ez az eredeti. És így folytatja az ige, nézzétek meg, 6. vers. Most azonban a mi főpapunk mennyivel külön szolgálatot nyert. Bocsánat, most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Egy külön szolgálat, egy külön szövetség, és jobb ígéretek. Jézus a földi templomban nem végzett papi szolgálatot. Azt csinálták a főpapok. Jézus a mennyei sátorban végezte a szolgálatát, és végzi a közbenjárással. És ezért ő egy külön szövetségnek lett a közbenjárója, aminek jobb ígéretei vannak. Van egy régi szövetség, Isten és ember között, az Ószövetség, ami tele van szabályokkal, rendeletekkel, de a mi Úrunk Jézus, ő egy jobb szövetségnek lett a közbenjárója. Volt a régi, de van egy új. És ezt mondja az ige róla, nézzétek meg 7. vers, mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Gondold ezt végig. Ha az első jó működött volna, nem lett volna vele semmi baj, akkor miért lett volna szükség egy újra? Általában mi is azért veszünk egy új dolgot, valami más helyet, mert az előző tönkrement, az előző alkalmatlan volt a feladatára. Ezért cserélte le az Úr az Ószövetséget, mert az alkalmatlan volt arra, hogy minket tökéletessé tegyen. A régi, a rendeletek, a törvények, a szabályok. Emlékeztek a... Az Ószövetségben úgy kezdődnek az ígéretek, hogy ha te megteszed a magad részét, akkor én is megáldalak. Ha te nem teszed meg a magad részét, akkor dádá. Átok és áldás. Elmondta Isten mind a két utat. Az átokmondásokat és az áldásmondásokat. Az ígéretek feltétellel adattak. És pont ez volt a baj. Mert mi a magunk részét nem tudtuk teljesíteni. Ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye a másodiknak, mondja itt az ige. És így folytatja, mert hibáztatja őket, amikor így szól. És ez egy csodálatos rész, ha ige tanulmányozó vagy, jegyezd meg ezt, Jeremiás 31, nagyon, nagyon fontos ige rész, abból idéz itt nekünk a zsidó 8. Íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával a ma napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki se tanítja többi így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt. Ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Jeremiás 31. Az az Ószövetségben van. Akárcsak az Ezékiel 36, ami ugyanerről a témáról szól. Mind a kettő az Ószövetségben van. Már az Ószövetség is szólt arról, hogy lesz egy új szövetség, amiről itt ez az ige rész beszél. Miről szól az új szövet? Miről szól az Ószövetség? Az Ószövetség, ha a törvény oldalát nézzük, a szövetség részét nézzük, az törvényekről, rendeletekről, feltételes ígéretekről szól. Külső dolgokról szól. Le van írva, hogy Tamás, neked így kéne élned. És az én feladatom, hogy ehhez igazodjak. Külsőleg akar engem megváltoztatni. És a törvénnyel semmi baj nincs. A törvény az jó, sőt, még azt is mondja az ige, hogy a törvény tökéletes. De azért, mert mi is benne voltunk a szerződésben, nekünk is volt egy részünk ebben a szerződésben, ez a probléma. Mert mi alkalmatlanok vagyunk rá, nem tudjuk megtartani. Nem tudtuk megtartani, nem tudjuk elérni a törvényen keresztül az áldást. Ha megteszed ezt, akkor én is, mondja az ige az Ószövetségben. Ha te ebben sikeres vagy, ha engedelmes vagy, és teljesítesz, akkor semmi probléma nincs. A Biblia ott kezdődik, ha nem. És hát legyünk őszinték magunkkal, melyikünk nem. Nézzük csak meg a 10 parancsolatot. Ez csak 10 a 613 parancsolat közül. Az új szövetség viszont egészen más. Itt rávilágít Jeremiás, hogy miről szól ez az új szövetség. Erről szól a kereszténységünk ma. És kérlek, nyisd ki a füled, nyisd ki a szíved, és halld meg ezt az üzenetet. Tegyen szabaddá, amit itt az igazság el akar végezni bennünk. Ezt mondja itt az ige, a 10. versben olvastuk. A törvényemet elméjükbe írom, a szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig a népemé lesznek. Ugyanezt mondja Jeremiás 31-33. Törvényeimet a belsőjükbe helyezem, a szívükbe írom. A lelkemet adom beléjük. Az Istenük leszek, és ők pedig a népem lesznek. Ez nagyon másképp hangzik, mint az Ószövetség. A lelkemet beléjük adom. Tudod, mit jelent ez? Szeretném, ha ezt a mondatot mindenképpen megjegyeznéd. Hogy Isten az ő kegyelméből mindent beléd rak, mindent az életedbe tesz, amit Isten tőled vár. Isten az ő kegyelméből mindent belehelyez az életünkbe, amit ott szeretne látni. Minden elvárást, minden teljesítést, minden feltételt. Az ő kegyelme az életünkbe helyezi. Ez az új szövetségünk. Az új szövetség már nem külső dolgokkal foglalkozik. Szeretünk új évkor fogadalmakat tenni, most nem új év van, de biztos eszedbe jutnak dolgok, amit úgy megfogadtál, hogy én már pedig meg akarok változni, én megfogadom, hogy ezentúl nem, vagy ezentúl mindig. Hát ezekkel nem sokáig szoktunk jutni. A fogadalmak, a szabályok, a törvények nem tudtak minket megváltoztatni. A külső dolgok nem változtattak a belsőn. Én tudom, hogy néha nagyon őszintén, nagyon komolyan gondoljuk, hogy én mostantól tényleg más leszek. De nem tudunk magunkon változtatni. Amikor az igét olvassuk, és olvassuk, hogy milyen volt Jézus, hogy olvassuk azt, amit Pál írt, milyen volt az ő szíve, milyen volt az élete, hogy miket írt, hogy hogyan éljenek, és olvassuk, hogy én annyira szeretnék ilyen lenni. Én tényleg őszintén, én vágyom arra, hogy ilyen legyek. És, de azzal szembesülünk, hogy nem tudunk. Lehet, hogy a lélek kész, de a test az erőtlen. Viszont azt mondja itt az ige Jeremiáson keresztül, hogy én az én akaratomat az elméjükbe írom. Én a gondolataimat beléd helyezem. Amit én látni szeretnék benned, azt én beléd teszem. Erről szól ez az ígéret. 11. versben ezt olvastuk. Akkor senki se tanítja többi a társát, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Az Ószövetség volt olyan, hogy megmondta, hogy Tamás, ezt kell csinálnod. Tamás, így kell élned. Téged tanítani kell arra, hogy hogyan gondolkozz, hogyan élj. De ha már Jézussal jársz, akkor ismered Jézust. Ezt ő mondja, hogy az én bárányaim ismerik a hangomat, ismernek engem. Ha te ma egy báránya vagy Jézusnak, akkor ismered őt. És nem kell a fejedbe adnom, hogy mik Jézus gondolatai. Hogy szeretné, hogy élj. Hanem ő van ott a te életedben, és ő mondja el. Ez egy óriási különbség. Mi van ma a szívedben? Mi az, amit Isten mutat neked? Mert Jézus ott van az életedben. Mit mutat neked? Mi van a szívedben? Azt mondja itt az ígéret, hogy én az elmédbe írom az én akaratomat. Nem jöttem múlt hét vasárnap, Tamás. Sőt, már lehet, hogy hosszú ideje nem jártam Gyülibe. Miért nem hívtál fel? Hát, föl kellett volna. Hát persze, hát nem tudtad magadtól, hogy nem ott vagy, ahol lenned kéne. De tudtam, de ez nem az én dolgom. Nem én mondom meg nektek, hogy mit kell csinálni. Az lenne a törvény, az lenne a törvényeskedés. Így kell élned. Járnod kell gyülekezetbe. De hogy kell járnod? Viszont ott van Isten jelenléte az életedben. Aki a szívedbe, a gondolataidba munkát végez. És belerakja azt, amit, ahogy gondolkodj. Belerakja a szívedbe a vágyakat, amit szerint szeretné, hogy élj. Szerintem, ha nem jövünk, akkor tudjuk, hogy nem ott vagyunk, ahol lennünk kéne. Isten hangját halljuk oda bent. Nem kell többé tanítani az egyiket a másiknak, hogy ismerd meg az Urat. Amikor jön valaki hozzám tanácsot kérni, szerintem sokatok tudja ezt, mert szeret hozzám így jönni néha tanácsért, én nem mondok tanácsot. Sokszor. Hanem gyere, imádkozzunk, majd Isten vezet téged. Tudod mit? Az a tanácsom, hogy keresd Istent. Jaj, Tamás! De tudjátok, miért fontos ez? Mert én nem magamhoz szoktatlak titeket. Erre tanított engem az én pásztorom, és ezt én szeretettel továbbviszem. Én nem akarlak titeket magamhoz szoktatni. Én Jézushoz szeretnélek szoktatni titeket. Mi van, hogyha én kikerülök a képből? Akkor kihez mentek? De ha Jézushoz szoktatlak, akkor ő mindig ott van a szükség idején. Sőt, a lelki érettség az, hogy nem emberhez mész, hanem Istenhez mész. Uram, kérlek, vezess! Mit kéne csinálnom? Lehet, hogy én mondanék valamit, de fogalmam nincs, hidd el. Lehet, hogy néha úgy teszek, de nem tudom. Nekem is hozzá kell mennem. És ez az új szövetség, hogy ő a szívünkbe írja az ő gondolata, az ő vágyait az elménkbe, és így élhetünk. Ez egy sokkal izgalmasabb dolog. Sokkal izgalmasabb dolog, mint az Ószövetség. Amikor döntést hoztok, akkor bemész egy boltba és vásárolsz, akkor én szerintem te már ott tudod. Ha őszinte vagy és egy pillanatra megállsz, ott már tudod, hogy Isten szeretné azt, vagy nem. Hogy békességet ad a szívedbe, vagy nem. Nem kell ahhoz fölhívni a Tamást, fölhívni a tesódat. Isten már ott mutat dolgokat. Amikor valakiről beszélsz, tudod a szívedben, hogy ez helyese vagy sem? Valahova elmész, tudod, hogy ott neked helyes a jelenléted vagy sem? Mert Isten jelenléte itt van bennünk. Az Úr él bennünk. Ez egy csodálatos dolog, ami én azt gondolom, hogy izgalmassá teszi a kereszténységet. Hogy Isten nem csak egy tanítást adott át nekünk. Így kell kereszténynek lenni. Hanem ez egy élő valóság. Össze vagyunk kapcsolódva az élő Istennel. Honnan tudom, hogy mi a helyes, mi a helytelen? Hát tudom, mert megtanítottak egy szabályra. Dehogy is. Dehogy is. Szabaddá tettek a törvénytől. Szabaddá tettek a szabályoktól. De Isten vezet engem. És emiatt tudom, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami helytelen. Ja, ez, Tamás, ez nagyon ijesztő, amit most mondasz. Mindenki azt csinálja, amit a szívében hall. Húha! Ez a szabadság káoszt fog teremteni. Mindenki arra megy, amerre akar. Nincs irányítás? Nincs. Legalábbis tőlem nincs. Vagy ha így van, akkor ne legyen. Külső irányítás ne legyen. De van annál egy sokkal jobb. Egy belső. Ez sokkal jobb. Amikor élsz, és hallod Isten csendes, szelíd hangját. Menj oda, és beszélj ezzel az emberrel. Hívd föl ezt az embert, és imádkozz érte. Menj el, és mosd le az autóját. Ha még nem hallottad ezt az Úrtól, akkor mondja neked. Az enyémmel kapcsolatban. És amikor hallod Isten hangját, akkor válaszolhatsz rá. Rendben. Remek. Ezt mondod nekem, Uram, én megteszem. És figyeld meg, ez nem egy szabály. Ez nem egy, már megint ez. Nem, Uram, erre szeretnéd, hogy ezt tegyem, megadod a vágyat a szívemben erre, és vezetsz. Ez is sokkal izgalmasabb. Ez jelenti az új szövetségben élő, újjászületett, lélek által vezetett kereszténynek lenni. Ez jelenti, amikor a lélek vezet. Isten az ő akaratát beléd helyezi, és minden mást is, ami tőled vár. Nem neked kell produkálni, nem neked kell előteremteni, azt ő adja, az ő akaratát, az ő vágyait beléd helyezi. Nem fantasztikus? Ez az új szövetség. Azt mondja a Filippi 2.13, ez is egy fontos igevers, mert Isten az, aki munkálja bennetek az akarást, mind a cselekvést is, az ő tetszésének megfelelően. Isten munkálja ki az akarást és a cselekvést is. Az a jó ebben, hogy mindannyiunkat Isten vezet, de nem egy kollektív ilyen csorda szellemben, hanem egyenként, személyesen. Mindannyiunkat egyenként vezet Isten. Annak megfelelően, hogy mi a terve, az akarata a mi életünkre. Olvasd el az Efézus 2-t, azt mondja, hogy mi Isten alkotásai vagyunk, egyedülálló, önmagában egyedi alkotásai, akiket a saját akarata szerint előre megírt jó cselekedetekre készített. A korai egyház, gondold ezt végig, a korai egyházban első századi hívő, ők voltak a legradikálisabb keresztények szerintem a történelem során. Nem volt hozzájuk fogható. Amikor megtértek, összeadtak mindent, vagyonuk közös volt, együtt éltek, letették a vagyonukat az apostolok elé, és azt mondták, hogy akkor ebből szolgáljuk Istent. Együtt laktak, aztán jött az üldöztetés, kizavarta őket a helyükről, és elmentek mindenhova, és vitték az evangéliumot magukkal. És azt mondták róluk, hogy ők azok, akik az egész világot a feje tetejükre állítják. Milyen bók. Radikálisak voltak. De ha belegondolsz, nekik nem volt új szövetségük. Az első században még nem volt írott új szövetség. Ők nem jöttek össze, hogy na, tanulmányozzuk a zsidókhoz írt levelet, mert nem volt zsidókhoz írt levél. Vagy a római levelet, hogy mit mond az alapvető teológiai kérdésekről Pál a római levélben. Nem volt. Nem volt új szövetségük. De akkor hogyan éltek? Hogyan tudták, hogy mi a helyes, mi a nem helyes? Isten az ő akaratát a szívükbe tette, Isten az ő gondolatait az elméjükbe írta. És amikor jött egy levél, mert idővel leírták ezeket a leveleket, ami ma az új szövetség, megkapták, és mi már ezt tudjuk. Mi már ezt, nekünk már mondta ezt az Úr. És igazolta nekik az írott ige, az új szövetség, amit ma a kezünkbe tartunk, ami már a szívükben, a gondolataikban ott volt. Vagy azt mondták, hogy hú, ez valami más, én nem így gondolkodtam eddig. Vagy megerősítette őket abban, amit már Istentől hallottak, vagy kiigazította azt, amit esetleg nem jól gondoltak, nem jól hallottak. Néha elhibázzuk ezt, és tudom, hogy teológiailag egyikünk sem mondaná, hogy így van, de néha úgy gondolkodunk, hogy a Szent Háromság Atya, Fiú és Szent Biblia. Atya, Fiú és Szent Biblia. De hát Tamás, nem ez. Atya, Fiú, Szentlélek. Persze, tudjuk. De így is élünk? Mert ez a Szent Háromság. De néha a lélek dolgait fölcseréljük az ige dolgaira, hogy minket az ige vezet. Rendben van. De a Szent Lelket Isten arra adta, hogy vezessen minket az igazságban. Hogy azon keresztül Isten az ő akaratát a szívünkbe írja, a gondolatainkba írja. Néha úgy érzem, hogy néhányan, ilyen újszövetségi hívőként, amit az újszövetségbe olvasunk, azt tettük az új törvényé. Most az új szövetség a törvényünk. Eddig volt az ó, most az új. És keressük a betűket, a pontokat, hogy hogyan is kéne élnem. Lehetünk mi hívők, akik kutatjuk az írásokat, hogy hogyan kell élnünk. Lehet a teológiánk teljesen rendben, de közben az életünk halott. Lehet, hogy igazunk van, mert úgy gondolkodunk, hogy hát Pál, tudom, melyik igevers ebből idézünk, de közben nem tapasztaljuk meg azt a dinamikus kapcsolatot Istennel. Nem Atya, Fiú, Szent Biblia, hanem Atya, Fiú, Szent Lélek. Mint az első századi hívőknek. Hogy a Biblia ne csak elmélet legyen, ne csak tudomány, és nem arra adta az igét az Úr, hogy teleírjuk vele a jegyzetfüzeteinket. Hogy tanulmányozzuk, és hú, ez a kedvenc igeversem. Hanem arra adta, hogy igazolja, vagy kijavítsa azt, amit a Szentlélek már a szívünkbe, az elménkbe írt. Ezért kaptuk az új szövetséget. Hogy amikor hallod azt a szelíd, csendes hangot, akkor azt mondtad, hogy tudom, ez az Úrtól van, mert teljesen összhangban van az igével. Hogyha azt látod ma az igében, hogy olvasol egy részt, és azt mondtad, hát én ezen nem értek egyet, de azért megteszem. Ez a törvény. Ez a törvényeskedés. Amikor egy külső parancs akarja az életünket megváltoztatni, de a szívünkben nincs meggyőződés. Ha azt látod, hogy az igében van valami, ami nincs összhangban az életeddel, akkor azt javaslom, ez legyen az imád, hogy Uram, győzzél meg. Változtass meg. Úgy tűnik, hogy én nem jól veszem az adást a Szentlélektől. Változtassál meg, hogy így éljek. Akik égnek Krisztusért, akiket Isten használ, azok olyan emberek, akik minden pillanatban készek azt tenni, amit Isten mutat nekik ott és akkor. Jézus mondta ezt, hogy én addig nem teszek semmit, amíg az Atya nem mutatja meg nekem. Én addig nem mondok semmit, amíg az atyától nem hallom. És Jézus nem úgy jött el, hogy meg volt írva a forgatókönyv előre, hogy na, ezeket a dolgokat fogom mondani, ezeket a csodákat fogom tenni, és csak föl kellett volna ütni a könyvet. De ő mindig hallott az atyától. A lélek vezette őt. Akkor kezdett el szolgálni, amikor a Szentlélek betöltötte. Addig nem tett semmit. Nem lehet, hogy ez a modell? Hallani azt a szelíd, csendes hangot, és attól függni, hogy mit mond a lélek nekem. Mire vezet Isten most engem itt, ezen a napon, itt, ezen a helyen? Kivel beszéljek? Kihez menjek oda? Mit tegyek, Uram? Én azt gondolom, hogy ez az izgalmas, ez a dinamikus, újszövetségi hívő élet, ez a lélekben járt élet. Uram, add, hogy ne csak elméleti tudásunk legyen rólad. Mi lenne ma, ha mind eldöntenénk itt, hogy jó, én most döntést hozok, én mától csak azt teszem, amit a lélek mutat nekem. Úgy fogok szolgálni, hogy a lélek vezet. De hát nekem nem mutat semmit, lenne egy kéz egyből a magasban. Tudod mit? Jó hírem van, akkor nem kell csinálnod éppen semmit. Akkor nyugi van, akkor nincs feladatod. Élvezd. Tehát nem kéne evangelizálnom. Hát ha a lélek nem mutatja neked most, akkor nem. Nem kéne böjtölnöm. Hát én azt gondolom, hogyha nem a lélektől van, akkor lehet, hogy most nem kéne böjtölnöd. Hidd el nekem, ha benned van ez a nyitottság, akkor lesz majd olyan nap, amikor azt mondja a lélek, hogy na most böjtölj. Akkor tedd most le az életed, tedd félre az ételed, és böjtölj, keress engem. Most ez lesz a jó neked. Megmered hozni ezt a döntést? Én azt gondolom, hogy ez sokkal jobb, sokkal izgalmasabb mód az életre. Az ige, az új szövetség vagy megerősíti, vagy kiigazítja azt, amit a lélek már mondott nekünk. Mert Isten lelke bennünk van. Megkaptuk mind. Ha Isten szól neked egy adott helyzetben, hogy Tamás, most nem kéne rosszat mondanod erről a szeméről. Lehet, hogy már neked is volt ilyen élményed. Valakiről beszélsz, és Isten lelke csak kopogtat, hogy Tamás, ne. Ne folytasd. És te meg ott helyben döntesz, hogy jó, bocsánat, akkor jót fogok mondani. Na ez az. Ez az új szövetségnek a lelkisége. 11. vers, még egy pár gondolatot mondok erről. Akkor senki se tanítja többi így a társát, a testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Mindenki is ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok egyaránt. Mi motivál minket arra, hogy Jézus jobban ismerjük? Itt a válasz, 12. vers, mert, ebből tudom, hogy ez a válasz, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Miért akarom én ismerni Jézust? Miért akarok vele járni? Miért akarok imádkozni? Miért akarom a reggeleimet vele kezdeni? Miért jöttem el ma gyülekezetbe? Miért dicsőítettem ma reggelőt? Azért, mert ő olyan jó hozzám. Mert ő olyan irgalmas hozzám. Nem kell, nem muszáj, amit az előbb felsoroltam, de ő olyan jó hozzám, hogy ezt teszem. Én csúnyán elbuktam. Sokszor elrontom. Elvétem a célt, amerre mennem kéne. Makacs vagyok, lusta vagyok, önző vagyok, büszke vagyok. És nem folytatom, mert zavarva jövök. Bűnös, aki vétkezik. De Isten olyan jó hozzám. De ő megáld engem. És ő szeretne közele vonni magához. Isten olyan jó hozzám. Csak megnézem a családomat, megnézem a feleségemet, a gyülekezetet, és... csak elámulok, hogy Isten, olyan jó vagy hozzám. Úgy megállasz engem. Miért akarom én Istent jobban ismerni? Hát emiatt. szinte nincs más választásom. Ha ő ilyen hozzám, hát én őt ismerni akarom. Őt akarom választani. Nincs többé jobban teszed, ha ismerd meg az Urat. Mert ő irgalmas hozzánk, és bűneinkről többé nem emlékezik meg. Lapozzatok velem az Ezékiel 36-ba egy pillanatra. Ezékiel 36, Ószövetség, 827. oldal, az új fordítású Bibliában. Haj, de gonosz vagyok, mint aki nem olvassak a Bibliájukat. Ezékiel 36. 25. vers. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Ez a rész is az új szövetségről szól, ahogy mondtam az előbb, mint a Jeremiás 31. Így olvassuk. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. A törvény képviselői azt mondják, hogy Tamás, tisztulj meg, tisztítsd meg magad. Isten azt mondja, hogy én tiszta vizet hintek rád, hogy tiszta legyél. 26. vers. Új szívet adok neked. A törvény azt mondja, hogy Tamás, változzál már meg. Neked romlott a szíved. És mit mond Isten? Én új szívet adok neked. És így folytatja, én új lelket adok belétek. A törvény azt mondja, hogy változtassa hozzáállásodat. Változzál már meg. Isten viszont azt mondja, hogy én az én lelkemet adom neked. Hogy úgy gondolkodja, hogy én. Hogy olyan legyél, mint én. És a legjobb az most jön, 26. verstől, 27. bocsánat. Az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek. Figyeld meg, ahogy itt fogalmaz. Én azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek. Isten mondja ezt. Én azt művelem veled, azt teszem veled, hogy te megtanulj az én rendelkezéseim szerint élni. Nem megparancsolom, nem követelem. Újra kőtáblába vésem. Én azt művelem, úgy formállak, úgy változtatlak, hogy nekem tetsző életet élhess. Ez az új szövetség. Hogy törvényemet megtartsátok és teljesítsétek. Nincs többé meg kéne tenni. Nincs többé ezt kéne tenni. Isten szabaddá tett ezektől. Én azt szeretném, hogyha nem hoztál ilyen döntést még, hogy így átadod az életed a lélek vezetésének. Én tudom, hogy ha megtértél, akkor azt mondod, én az Úré vagyok. Így van. De add át magad a lélek vezetésének. Hogy ne betűk vezessenek minket csak, ami lapokra vannak írva, hanem az élő ige, amit Isten a szívünkbe ír. Volt már úgy neked, amikor olvastad az igét, a Bibliádat, és egy vers csak kiugrott a lapról? Mintha Isten neked írta volna azt oda. Isten a szívednek szegez valamit. Ha akarnál, se tudnál máshova figyelni akkor. Isten lelke csak elkezd dolgozni benned. Én azt szeretném kérni, hogy engedj ezeknek a hangoknak. Engedj ennek, hogy Isten lelke így vezessen. És az igét olvasod, az fog segíteni megmaradni, hogy jól halld Isten hangját. Ez alátámasztja, amit már hallottam Istentől. Hogy szeressem a testvéremet. Ezt mondta nekem Isten a múlt héten. Hogy tegyem le az életem és szolgáljak. Hát ezt hallom már hetek óta Istentől is. Ezt mondja az ige is. Rendben van. Kezd el élni ezt az izgalmas, dinamikus életet hívőként. És meg fogod látni, hogy Isten milyen jó, milyen irgalmas. És megismered őt még jobban. Jövő héten tovább fogunk menni. Ez egy rövid fejezet volt, de nem akartam itt gyorsan átszaladni. Ne éljünk új szövetségi hívőként a törvény alatt. Ne várjunk törvényeket, rendeleteket, szabályokat. Hanem keressük az Istent. És lássuk meg, hogy milyen jó hozzánk. Hogy hogyan vezet ő minket. Minden egyes szemét. Ő megadja a lelkét nekünk. És a szívedbe akar írni a vágyaidat. A vágyait, a gondolatait. Mi van ma a szívedben? Augustinus azt mondta, hogy szeresd az Istent teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. Ezt nem ő mondta, ezt idézte. És utána azt mondta, és tegyél, amit akarsz. Ha ez megvan, akkor tényleg akármit csinálhatunk. Mert akkor Isten lelke vezet minket. Azt fogjuk akarni, amit ő. Ha ma úgy érzed, hogy az életed nincs összhangban Isten tervével, az én életemnek rengeteget kéne változnia, akkor javaslok neked egy imát. Uram, változtass meg. Uram, meg kell változnom. Uram, te változtass meg. Legyen a te szíved az enyémben. Cseréld ki. Cseréld ki az én gondolataimat. Formálj át. Hadd legyen az én életem tetsző neked. Mennyire más, nem? Mennyi, Atyán, kérlek, hogy folytasd a te munkádat mi bennünk. Ugyan én nem vagyok zsidó háttérből megtért hívő, én nem értem a törvény alatt, az Ószövetségben, Uram, de tudom, milyen szabályok és rendeletek szerint élni. Mert ez a világ így működik. Külsőleg akar megváltoztatni, Uram, és ez nem megy. De Atyám, szükségben vagyunk, és megyünk eléd. És kérjük, Uram, hogy változtass meg. Írd a te terveidet a mi szívünkbe, az akaratodat az elménkbe. Legyenek a te gondolataid a mi fejünkben, Uram. Szeretnénk tudni, hogy mit szeretnél ma velünk kezdeni. Én annyiszor megtapasztaltam már olyan izgalmas dolog, amikor nem egy szervezett keretek között, hanem spontán történik valami, amit te tettél. Én nagyon szeretem tanítani az igédet, Uram, szolgálni azzal, tanácsolni mást, de Uram, szinte sokkal jobb még ennél is, amikor váratlanul a lélek csak használ valamilyen helyzetben. És én nem készültem rá, nem terveztem, ez a lélektől volt. És Uram, imádkozom, hogy ebben az izgalomban, ebben a dinamikus életben tudjunk élni mind. Hogy halljuk a te lelkednek a szelíd, csendes hangját. Hiszen már nem kell egymásnak parancsolnunk, hogy ismerd meg az Urat. Mi mind ismerünk téged, Jézus. És a te lelked bennünk van. Hadd nyissuk ki a fülünket ma előtted, Uram. Hadd döntsük el, őszintén, hogy mi azt szeretnénk tenni, amit a lélek mond, amerre a lélek vezet. Úgy utána arra azt mondhassuk, hogy rendben, megtesszük. Uram, köszönjük, hogy ilyen az új szövetség, hogy nem törvény, nem rendelet, hanem ahol a lélek van, ott szabadság. Kérlek, hogy vezesd ezt a gyülekezetet, Uram, minket, vezetőket is, így. Uram, mi kihagytuk az első századot. Nem tudunk visszamenni, nem is kell. De Uram, hadd éljük ugyanazt a dinamikus keresztény életet, mint ők. És mi is szeretnénk a feje tetejére állítani ezt a helyet, ahova tettél. Érted? Ez evangélium úgy ömöljön az életünkből, hogy az övékből. Hogy te ugyanúgy megnyilvánulj, mint akkor. és a jelek és csodák megerősítsék azt, ami már elhangzott, amit már látnak az emberek. Érd el az elveszetteket, Uram. Hozz tűzbe a mi szívünket, Isten, ezekért a dolgokért. Köszönjük ezt a vasárnapot, Uram. Imádkozunk, hogy áld meg a közösségünket is, Uram. És töltsd be a lelkeddel. Akár már most, itt az alkalom után, hadd tapasztaljuk meg, ahogy a lélek oda vezet valakihez, ahogy az Úr a szívünkre tesz egy szót, egy bátorítást, egy áldást. Úgyhogy valakért imádkozzunk, Uram. Hogy úgy szeressük egymást, hogy Te szeretsz minket. Köszönjük, Uram. Köszönjük, hogy vezetsz, és hogy szeretsz, Uram. Jézus nevében. Amen.